Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Több mint 30 film száll versenybe a Friss Hús Rövid Film Fesztiválon a magyar versenyprogramban. 2025 mérföldkő a fesztivál életében, idén ugyanis először két magyar rövid film, a legjobb élőszereplős és animációs díjazott, automatikusan nevezési jogot szerez az Oscar díjra. A május 29-én induló és június 4-éig tartó fesztivál magyar versenyprogramjában 34 új rövid film mutatkozik be. Köztük több olyan alkotás, amely nemzetközi fesztiválokon is kimagasló sikereket aratott. Olyan egyedi, kreatív alkotások szállnak versenybe, amelyek generációs kérdéseket, társadalmi kihívásokat, személyes történeteket vizsgálnak, sokszor formabontó, friss filmes nyelvezettel. Kenyeres Bálint rövid filmjét, amely egyedüli magyar produkcióként szerepelt az idei Cannes-i Rövid Filmfesztivál versenyprogramjában, a Friss Húson láthatja először a közönség Magyarországon. A Numero 3 egy fiatal roma fiúról szól, aki egyedülálló képessége miatt egy tévéműsor révén hirtelen a reflektor fénybe kerül. Hatházi Rebeka, a Magyarázat mindenre című film főszereplője, ezúttal rendező ként mutatkozik be április 27 című filmjével, míg Tóth Barnabás és Simonyi Balázs 2003 és 2011 után ismét forgatási helyszínt keres a Terepszemle 3 című alkotásukban, miközben a jelenlegi társadalmi kihívásokra is reflektálnak. Több ismert színész is feltűnik a versenyprogram alkotásaiban. A Boldog Emberek című sci-fi boldogság doktorát Eszenyi Enikő, a Világvége című alkotás aggódó és idegesítő anyafiguráját Persőci Réka alakítja. A versenyprogramok győzteseit a fesztivál utolsó napján, június 4-én hirdetik ki.
Fesztivál.
Tematikus minifesztivált rendez a Fesztivál Zenekar és a MÜPA szeptember 9-e és 13-a között. Az első alkalommal jelentkező Mozart expedíció idén a nyughatatlan nőcsábász archetípusának sokféle értelmezését mutatja be. Opera és tánc előadás, irodalmi est, pódiumbeszélgetés és filmvetítések is várják a közönséget. A fesztivál kiemelkedő eseménye Mozart Don Giovanni című klasszikusának három előadása lesz Fischeri Bár rendezésében és vezényletével. A Szegedi Kortárs Balett előadása más irányból közelít a nőfaló karakteréhez, az egyszerre szentimentális és kegyetlen Don Juan szélsőséges személyiségbonásait kidomborító koreográfiát Juranics Tamás jegyzi. A Miért vonzó a nőcsábász című pódium beszélgetésen Juhász Anna irodalmár, Tari Anna Mária pszichológus, Fazekas Gergely zenetörténész és Horváth Gergely műsorvezető tesz kísérletet a Don Giovanni jelenség megértésére. Estjükön a végére járnak, mitől olyan összetett és izgalmas ez a figura, és talán az is kiderül, hogy ha ma köztünk élne, hogyan ítélnénk meg őt, milyen pszichológiai címkével illetnénk.
Koncert.
Budapesten ad koncertet júliusban Dave Stewart, a Eurythmics társalapítója, aki Vanessa Amorosi ausztrál énekesnő vendégszereplésével idézi fel a 80-as évek egyik meghatározó popzenekarának legnépszerűbb dalait. A Eurythmics együttest 1980-ban alapította Annie Lennox, skót énekesnő és zeneszerző, valamint David Stewart, angol zeneszerző. Stewart pályafutását több mint 100 millió eladott album és számtalan rangos zenei díj övezi. Producerként és dalszerzőként olyan világsztárokkal működött együtt, mint Mick Jagger, Stevie Nicks, Gwen Stefani, Tom Petty és Katy Perry. Munkásságát többek között Golden Globe, Grammy díjjal is jutalmazták, és bekerült a rock and roll, illetve a dalszerzők hírességeinek csarnokába is. Dave Stewart július 29-én lép fel a Papp László Budapest sportarénában.
Kiállítás.
Megnyílt a fennállásának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémiát bemutató Varázshatalom, Tudás, Közösség, Akadémia című időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat Párbeszéd a múlt és a jelen, a tudomány és a művészet, a társadalom, tudományok és a természettudományok között. A kiállítás megvalósításához több mint 30 intézmény és magánszemély, több mint 200 kölcsönzött műtárgyal járult hozzá. Az akadémia saját gyűjteményéből mintegy 350 tárgy látható a múzeum anyagai mellett. Az október 26-áig látható kiállítás történeti íve Mátyás király humanista udvarától indulva Krausz Ferenc és Karikó Katalin Nobel-díjáig vezeti el az érdeklődőket. Frany Tamás, az MTA elnöke elmondta, a 200 éve alapított MTA a felmérések szerint ma is a legnagyobb közbizalommal övezett intézmény Magyarországon, amely közalapozásból született és a közösségért van. 5 tematikai jegységben szeretnék személyes közelségbe hozni az akadémia történetét, közösségteremtő erejét, a tudás létrehozásában és közvetítésében való szerepét, a tudományok és a mindennapok kapcsolatát. A több mint 800 kiállítási tárgy között olyan különlegességek is láthatók, mint például Gróf Széchenyi István adományozó levele az akadémia megalapítására, Kisfaludi Károly halotti maszkja, a székház egykori homlokzatát díszítő oroszlánfejek és Karikó Katalin Nobel-díja. A kiállítási tárgyak mellett meghatározott pontokon látványos virtuális tartalmak és megoldások, valamint Orosz Klára szobrászművész alkotásai adnak lehetőséget a tudomány, kultúra és történelem közötti mélyebb összefüggések feltárására.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Ma este a Nemzeti Táncszínházban az Egy gésa emlékiratai címmel sajátos feldolgozásban látható az eredeti történet a Nemzeti Táncszínházban. Az előadás részleteiről a koreográfussal és egyben az előadás főszereplőjével, Bozsik Ivettel beszélgettem. Mi az, ami életre hívta ezt az előadást, mi volt az inspiráció?
A Táncszínháznak az igazgatója Ertő Péter kért fel erre a produkcióra, mivel ez a mostani táncfesztivál 25. éve van, ez a Budapest Táncfesztivál jelen a magyar művészeti életben, és felkért már idősebb, ikonikus alkotókat, hogy készítsenek erre a fesztiválnak az alkalmával új produkciót. Úgyhogy aztán az életem közben úgy alakult, hogy édesanyám március 20-án meghalt. Ez a felkérés előbb volt, de már akkor ez az ötlet az volt, hogy a gésa emlékiratai lesz az előadásnak a inspirációja, tehát ez a film és a könyv. De aztán, ahogy az élet alakított rajta, így szerettem volna ezt az előadást édesanyám emlékére ajánlani, tehát itt mindenféleképpen egy nagyon személyes vallomás lesz rólam, anyukámmal való kapcsolatomról, és ez egy ilyen nagyon belső folyamat lesz, és nagyon nagy várakozással nézek a bemutató elé.
És ugye ez egy szóló előadás, azt még nem említettük. Mennyiben kapcsolódik az ismert történethez? Ki olvasta a könyvet, látta a filmet, mennyiben tud ehhez kapcsolódni, vagy ez egy sajátos értelmezés lesz itt?
Hát sajátos értelmezés lesz, de látható lesz a színpadon egy idősebb gésa, aki visszaemlékezik az életére, és tulajdonképpen az előadás közben fogok így visszafiatalodni. De hát nem egy történetet fogunk látni a filmből, hanem inkább inspirációt, tehát képeket, hangulatokat. Itt mindenféleképpen a visszaemlékezés, az elmúlás, a szépség és annak az elmúlása lesz a középpontban, és hogy ezt mennyire fontos elfogadni, és hogy nem csak szóló lesz, mert lesz benne a Vati Tamás is, aki a társadalomnak egy ikonikus táncosa, és tulajdonképpen egy ilyen szolgálót fog alakítani, de mindenképpen hát egy 50 perces előadás lesz, úgyhogy én fogok végig táncolni benne, tehát ez egy eléggé kimerítő, igen, ilyen szempontból, de hát csodálatos ezt most csinálni, alkotni. Most is egyébként itt ülök a próbaterembe, a Táncszínházba, és az interjú után el fogom kezdeni a próbát, és hát minden nap nekem egy ilyen várakozás, hogy hogyan szembesülök önmagammal, mert azért ez amellett, hogy persze, hogy ott lesz benne ez a gésre, de közöttképpen én vagyok. Tehát az a táncos nő, akinek a tánc az nem csak egy külső forma, hanem egy kapcsolódás önmagával, egy gyógyító tevékenység, egy olyan kozmikus dolog, ami semmilyen sem hasonlítható. Tehát a jelenben levés, és hát én ezt megpróbálom mostanképpen átadni a jövő generáciának is, meg hát illetve magamból is kibeszélni azokat az érzéseket, ami édesanyámmal való kapcsolódás, a gyerekkoromnal való visszanézés, vagy az elmúlt fél év időszak, amikor ő beteg volt, és ahogy én látogattam őt a kórházban minden nap, szóval ezért ezek az élmények is benne lesznek. Tehát ez egy nagyon személyes vallomás lesz az előadás.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Weidling Zwekedli Kredenc. Multidéző séta az ország skanzenjeiben. A skanzen szó hallatán a legtöbben a Szentendrén található szabadtéri néprajzi múzeumra asszociálnak, ami nem is véletlen, hiszen ez az ország legnagyobb skanzenje. A számos díjat nyert látványosság faluszerű épületcsoportokba rendezve mutatja be a vidéki örökséget, zömében eredeti és áttelepített épületek szemléltetik a régmúlt építészetét és életmódját lebilincselő részletességgel. Skanzen az Őrségben, a Pityerszeri Őrségi Néprajzi Műemlék Együttes. Ez a hely összesen 8 úgynevezett szerből áll, melyek legszebbike Pityerszer, ahol a népi építészet gyönyörű emlékei várnak rád. Ez a szabadtéri falumúzeum, ahogy az Őrségi Nemzeti Park fotóin is látszik, mindent bemutat, amit a régmúlt kínált őseinknek. Az épületek ugyanis eredeti kinézetükben lettek helyreállítva. A skanzentől pár száz méterre eurázsiai vadlovak és bölények legelésznek. Az első hazai skanzen a Göcsei Falu Múzeum. Zalaegerszegen találod országunk egyik legjelentősebb szabadtéri néprajzi múzeumát, ez a skanzen volt ugyanis az első az országban. Ne hagyd ki a skanzen legöregebb házát, az eredetileg 18. századi füstös házat sem, és ismerkedj meg a Kárpát-medence korabeli népviseletével. Az ópusztaszeri élő skanzen. Az élethű gyűjtemény nem csak lenyűgöző épületeiről híres, itt ugyanis élő skanzenként népviseletbe öltözött tanyagazdák és a világháborúk közötti időszak ikonikus alakjai, úgy mint csendőrök, illetve juhászok mutatják be az egykori parasztok mindennapi életét. Járd be az épületegyütteseket és vegyél részt akár egy multidéző tanórán is a skanzen iskolájában. Falu Múzeum Hollókőn, a megelevenedett mesekönyv. Nem túlzunk, ha azt állítjuk, Hollókő maga a nosztalgikus csoda. Garantáljuk, hogy a kacskaringós, macskaköves utcácskák, a fejjelre meszelt falu tornácos házak és a burjánzó erdős táj perceken belül levesz a lábadról. Ez a falu a tájjal összefonódott, mezőgazdaságra támaszkodó apró falu képét őrzi rendületlenül a mai napig.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Benyák Zoltán író befejezte a trilógiáját, megjelent ugyanis a Requiem sorozat harmadik kötete, az Egy nehéz tél emlékezete. Megmutatom a fülszöveget, mert nagyon jó összefoglaló ehhez az interjúhoz is. Paradizó egykor csodálatos városába beköszöntött 99 borzongató tele, ahol a forrongó nyár történései után mindenki a sziget csapdájában vergődik. Sam és a motorosok a végső leszámolásra készülnek. A boszorkánylány Valéria a szerelme életéért küzd. A doktor pedig egy a korábbinál is hajmeresztőbb titokra bukkan. A város kiismerhet ura, talán egész paradízót el akarja pusztítani, és ez a veszély mindenkinek a terveit felülírja. Benyák Zoltán regényének a legvégén belépünk az új évezredbe, a könyv vége pedig egy egészen elképesztő harc Paradízó utcáin életre halálra. Arról kérdezem az írót először, mióta tudja, hogy ilyen lesz a finálé.
Nehéz a Requiemnek a harmadik kötetéről beszélni, mert nagyon óvatosnak kell lennem, hogy ne lőjek le semmilyen poént. Tudtam nagyjából, hogy hová fog kifutni, tudtam, hogy mi lesz a végjátékban, de olykor még én is meglepődök, és talán az írásban ez a legjobb, hogy alakul a sztori, és menet közben átváltozik a vége, és volt olyan a végén, hogy engem is meglepett egyes fordulat. Tudtam, hogy a főgonosz milyen véget kell érjen, tudtam, hogy kellenek túlélők, és kell, hogy ez az egész úgy végződjön, hogy a hőseim elindulnak a világba, mind ahogy a könyv is elindul, és elviszik az üzenetét a Requiemnek és ennek az egy év eseményének, amit ők átéltek, hogy az olvasó is átélhesse, és hogy lecsapódjon az a mondani valamit, bele akartam csempészni, hogy olyan lesz a jövő, amilyennél mi tesszük, és vigyük el a múltból azt, ami jó volt, és hagyjuk ott, ami rossz.
Hát amilyennél mi tesszük, de azért elég sok célzás van ebben a harmadik kötetben, és talán a korábbiakban is arra, hogy például a médiának mennyire nagy szerepe, agymosó szerepe lesz abban, hogy milyen lesz ez a következő évezred, ugye, mert 2000-ig viszed el, tehát az ezredforduló napjáig viszed el a hőseidet.
Igen, azért a világ az változik körülöttünk, és az, hogy ezt milyenné, nem is az csak, hogy formáljuk, hanem az eszközei, amit nekünk ad azzal, hogy élünk, talán ez a felelősségük.
De mi a bajod a médiával?
Nem magával a médiával, nem a rádióval, az újsággal, a tévével, az internettel, hanem az, hogy mikor ellenünk felhasználják. Azzal inkább is.
De mi befolyásolnak minket?
Abszolút. Minden egyes ilyen, ami központosított dolog, és egyre jobban egykézbe szerveződő valami, az szerintem egyre veszélyesebb. Azt látom, hogy az elaprózódásnak milyen szépsége volt, hogy nem egykézben vannak a dolgok, és nem könnyen változtathatók.
Összetudtam hasonlítani, hogy ki mit gondol?
Igen, nem lehet egy csettintésre megváltoztatni a múltat. Például néztem ezt a műsort, elég nagy port kavart, hogy egy főiskolás hallgató átvette a diplomát, és köszönetet mondott a ChatGPT-nek, hogy segített megírni a dolgozatot. Szeretjük vagy sem, ez van, gyerekek élni fognak vele. Viszont gondolkodtam ezen tovább, és azt gondoltam, hogy ha ezek egy adatbázisból táplálkoznak, már pedig így, akkor mennyire könnyű lesz megváltoztatni a múltat, és mennyire könnyen fognak minket nemzet ellen hangolni, nációk ellen,
én ezt ügyek úgy, ellen.
Akár. Igen. Úgy hívom, hogy digitális Orwell. És most például azt éreztem, hogy ebbe az irányba mozdul, és nem vagyok én a modern dolgok ellen, Isten őriz, én imádom az internetet, de hát azért óvatosnak kell lenni.
Ugye Paradiso elképesztő helyzetbe kerül, azt írod, hogy világhírű lett ez a város, és a világ legnagyobb emberkísérlete folyik itt. Csak annyit, amennyit el lehet róla mesélni. Mi történik? Ugye, aki az előző kötetet olvasott, tudja, hogy felrobbant a híd, ami összekötötte Paradisót a világ többi részével.
Engem úgy tanítottak írni, hogy védj egy marék érdekes embert, és zárd össze őket, hogy ne tudjanak elmenni, és akkor egymás torkának esnek, vagy szeretik egymást, vagy valami lesz, de a leves elkezd fortyogni. Én is ezt a metódust követtem itt, hogy felrobbant a híd, és a város magára maradt, bezárkózott önmagába, a polgáraival, a vezetőivel, a rádiósokkal, motorosokkal és a Dr. Pestissel együtt, és hogy mi sül ki majd ebből, ezt akartam a fináléra tartogatni. Azt gondolom, hogy jól szerepeltek mindannyian, és itt bontakozik ki az igazi személyisége az egyes szereplőknek.
Hogy valójában mennyit érnek, vagy hogy van egy krízishelyzet, ami mondjuk megváltoztatja az ő korábbi magatartásukat?
Igen, tehát szükség van, baj van, háború van. Itt aztán fölcsapnak a lángok, dörögnek a fegyverek a végén, és azt, hogy mindenkinek megmutatkozik az igazi arca, azt úgy értem, hogy ez az a pillanat, mikor az a mindennapos máz, ami ránk van kényszerítve, eltűnik, vagy leég, és kiderül mindenkiről, hogy milyen. Mert ez egy teljesen más élethelyzet, mint amiben a nap 24 óráját vagyunk. Ők belettek zárva ide, és zajlik a nagy finálé.
Hát és ráadásul azt lehet tudni, hogy valaki mérgezi a vizet.
Igen. Ez nagyon érdekes volt, hogy az agymosást, hogy fogom én azt ábrázolni a könyvben, hogy megpróbáljuk az agyunkat manipulálni, és akkor ezt a metódust találtam ki, hogy egészen konkrétan a vízbe kevernek drogokat, és akkor így veszik el az embereknek a józan eszét. Egyébként meg ugye ez az egész Requiem történet egy főpróba, ez a 21. század főpróbája, amit egy ördögi színházi rendező tart, aki félig evilági lény, félig pedig nem, és ő az, aki arra hivatott, hogy ugye tovább gördítse az időnek a kerekét, és hogy a jövőt elhozza is, és megérkezzen végre. Csak az erősek, akik megőrzik a józan eszüket, a józan gondolataikat, és nem csavarja el a fejüket az új világ, azok tudnak talpon maradni, és ők azok, akikre támaszkodhat ez az egész város. Hát róluk szól mind a három kötet igazából.
Most gondolva azokra, akik esetleg nem olvasták az előző két kötetet, azért említsük meg a főbb szereplőket, jó? Mégpedig olyan szempontból, hogy ebben a harmadik részben, ugye mondtad, hogy máshogy viselkednek, vagy új módon is viselkednek, mint ahogy eddig megismertük őket. A Pestis doktor, aki nagy kedvencem, és szerintem mindenkinek, neked is, eddig azért annyira lehetett tudni, hogy ő igen, meg akarja menteni a várost, hogy ő krónikása a város történetének, és most ki lehet tud billenteni ebből, morfondírozik rajta, hogy érdemes-e.
Igen, az aha, biztos benne van, hogy egyáltalán érdemes-e megmenteni ezt az egész világot, de én azt gondolom, hogy újra felveszi a kesztyűt szó szerint, és, uh-huh, és harcba száll. Megint van egy kis nyomozós része, ő az, aki tovább gördíti az eseményeket, abba is megtörténnek a rádöbbenések, hogy hogy hát itt mérgezik a vizet, stb. Életünkre törnek, és beleszáll abba a csapatba, nem magányos hős többé, hanem egy csapatnak a része, akik meg akarják menteni ezt az egészet.
Igazából érdekes, hogy egy városért dolgozik, ugye ez az ő vállalása, és mindig egyedül.
Mindig egyedül.
Ebben a részben. Most már nem. Érdekes, hogy még tudtál belőle újat mutatni. Hogy ilyennek még őt nem láttuk. Mi a helyzet a fiatalokkal? Ugye az fontos, hogy az olvasó ígéretet kap a történet végén, vagy pedig lezárást kap. Van két fiatal, Valéria és az Edem.
Igen.
Szinte a rádiós fiú.
Mindegyik karakter fontos valamiért, de ők azt gondolom, hogy ilyen kiemelt fontosságot kaptak itt a harmadikban, már csak az életútjuk miatt is. Ugye Valéria tinédzser lány, és akkor az első két kötetben az öreg anyjához került, aki boszorkány, és akkor megtanította ezekre a praktikákra, most pedig ő felnőtt nő már. És hát nem tudja elkerülni azt a sorsot, ami a szüleinek és a nagyszüleinek volt. Kicsit sajnáltam is, sőt, büszke is voltam rá, hogy végigcsinálj. A legfontosabb, amit ő hozzátett az egészhez, és ezt nagyon éreztem menet közben, hogy így kell történni, hogy ő az, aki összehúzza ezt az egész brigádot egybe. Igen. Ő noszogatja a szerelmét, a rádiós fiút is, hogy csináljon már valamit, és haladjanak a dolgok, és ezt tök így látom a mindennapi életben, hogy a nők a mozgató rugói, nem csak a férfiaknak, de szinte az egész világnak, és ezt tényleg így akartam ábrázolni, mert ebbe hiszek, hogy ez egy ilyen alapigazság. A rádiós fiúnak pedig nem is lehetett más vége ennek a történetnek, csak az, hogy ő az apjának a nyomdokaiba lép, és megpróbál lelkeket megmenteni, hírül viszi azt, hogy mi történt ebben a városban, és ő az, aki megpróbálja majd a jövőt jobbá tenni. Uh-huh. Neki nem is lehetett más sorsa.
Benyák Zoltánnal beszélgettem Requiem, egy nehéz tél emlékezete című regényéről. A Requiem trilógia a Fumax kiadó gondozásában jelent meg, mindegyik részről interjúztunk már. Ezek a beszélgetések is megtalálhatók a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.